útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
A Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Hírek a Szent István Rádióban.
A nemzetközi békefenntartó erők tiszteletben tartását kérte Ferenc pápa vasárnap délben mondott beszédében, miután a Dél-Libanonban állomásozó UNIFIL missziót újabb támadás érte. A Szent Atya kijelentette, továbbra is aggodalommal kíséri a közel-keleti történéseket. Azonnali tűzszünetet sürgetett minden fronton. Azt kérte, a diplomácia és a párbeszéd útja érvényesüljön a béke elérésében. A pápa felhívást intézett annak érdekében is, hogy az ukránokat ne hagyják meghalni a hideg évszak visszatérésével, és álljanak le a lakosságot sújtó légitámadások. Említette a Haitin kialakult drámai helyzetet, a lakossággal szembeni erőszakot és a nemzetközi közösség elkötelezettségét kérte az ország megbékélésének elérésére. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök felszólította Antonio Guterres ENSZ vezetőt, hogy azonnal vonja ki a békefenntartó erőket Dél-Libanonból, közölte a BBC. Korábban több támadás is érte a békemisszióban résztvevő katonákat. A misszió hivatalos oldala szerint jelenleg 15 magyar katona szolgál a térségben. A Honvédelmi Minisztérium az Indexet arról tájékoztatta, a katonákat nem vonják ki a területről. Az ukrán elnök európai körútját követően további katonai segélyt sürgetett nyugati partnereitől. Volodymyr Zelenszkij szerint csak az elmúlt héten mintegy 900 siklóbombát dobott le Oroszország a kijevi vezetés ellenőrizte területeken, emellett 40 rakéta és 400 dróncsapást is végrehajtott. Orbán Viktor az ukrajnai békéhez vezető három lépéséről beszélt a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook oldalán. Mencer Tamás kifejtette, a miniszterelnök, amikor a békemissziója során találkozott az ukrán, az orosz és a kínai elnökkel, valamint a török elnökkel is, és tárgyalt Donald Trumppal, akkor tett egy jelentést az Európai Tanács elnökének. Tárgyalni kell a kínaiakkal, tárgyalni kell az oroszokkal, és tárgyalni kell a globális dél országaival is. Ezek a lépések a kormányfő szerint csak így lehet békét teremteni. Kétnapos kihelyezett ülést tart a Fidesz-KDNP frakció Esztergomban. Orbán Viktor miniszterelnök szigorúan zárt körben adott politikai helyzetértékelést. Azt tudni, hogy jön az új 20 pontos gazdasági akcióterv, és nem kizárt, hogy nemzeti konzultáció is lesz róla. A kormányfő ezután Berlinbe utazik. Az ülést eredetileg szeptember végén tartották volna, de az árvízhelyzet miatt elhalasztották. Orbán Viktor még pénteken elmondta, összerakták az első nagy akciótervet, amellyel a magyar gazdaságnak új lendületet adnak. Azt mondta, már körvonalazódnak a konkrét intézkedések is, amelyek közül a megfizethető lakhatás megteremtését, a bérek emelését és a kisvállalkozások méret növekedésének elősegítését, a Demján Sándor programot emelte ki. Azt is emellett, hogy 3-6%-os lehet a gazdasági növekedés jövőre. Magyarország elkötelezett a szőlészeti és borászati örökségének megőrzésében, jelentette ki az agrárminiszter a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet alapításának 100. évfordulója alkalmából tartott konferencián Dijonban. Nagy István kitért arra is, a szélsőséges időjárás negatív hatásait az elmúlt 3-4 év során mindannyian a saját bőrünkön tapasztalhattuk, ezért a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás keretében fokozni kell a kutatásfejlesztési tevékenységet és azok támogatását. A kormányzati intézkedéseknek köszönhetően az utóbbi években jelentősen csökkent a levegőben a szállópor mennyisége Magyarországon, közölt az Energiaügyi Minisztérium az MT-vel. A Hungaromet adatai szerint az értékek az egész országban megfelelnek a vonatkozó uniós követelményeknek. A leginkább érintett területek adatai is egyértelműen javuló tendenciát mutatnak. Pécs környéke 2018, Budapest és az agglomeráció 2020, míg a Sajóvölgye 2023 óta teljesíti a PM10 szennyezettségre vonatkozóan előírt uniós határértékeket. Végül az időjárásról. Kezdetben majd oszlik a réteges felhőzet, utána többet süt a nap, aztán délután ismét egyre vastagabb felhőzet érkezik. Gyenge eső csak este fordulhat elő. A hőmérséklet a reggeli órákban csupán 1 és 6 fok között, napközben 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Bartók Beátát hallják. Mai műsorunkban Meggyesi Zsófia, szalézi nővérrel beszélgetünk. Ha tehetik, tartsanak velünk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Nagy szeretettel köszöntöm rádiónk stúdiójában Zsófi nővért a szalézi rendből, aki a 3. évét kezdít meg nálunk Egerben.
Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Így csak így előlegben hadd kérjem meg, hogy tegeződhessünk, mert így egyszerűbb lesz a kommunikációs így mindenki felé. Meggyesi Zsófi nővér vagyok. Hát igen, most már 3. évet kezdem meg itt Egerben. Alapvetően budapesti születésű vagyok, de nagyon szép környezetre leltem itt Egerben, és jól érzem magam.
Ha már a 3. évedet kezded itt, akkor már tulajdonképpen ilyen otthonosabb is
így
az
van,
érzés.
Így van, igen. Jó hazajönni ide is.
Hogy történt az, amikor téged a Jóisten erre a hivatásra szólított? Miért pont ezt a rendet választottad?
Hát ez egy hosszabb történet, de talán ott kezdeném, hogy én egy katolikus családba születtem, és mindig, amikor így visszagondolok így a életutam eseményeire, meg így a hivatásomnak a történetére, akkor ez jut eszembe, hogy a hitemet első körben a szüleimnek köszönhetem, hogy gyerekkortól kezdve ebben a légkörben nőhettem föl, hogy természetes az, hogy Istenről beszéljünk, hogy természetes az, hogy együtt megyünk szentmisére, hogy az ünnepeket akkor hogyan éljük meg karácsonykor, húsvétkor, hogy látom a szüleimet áldozni, látom, hogy mennek gyónni, és számomra ez egy ilyen természetes, jó érzésű légkör volt, ahonnan én jöttem, és jövök. Úgyhogy mindmáig végtelenül hálás vagyok így az ő elkísérésüknek, mert nem mondanám, hogy minden esetben gyakori az, hogy a szerzetesi hivatásban a család teljes mértékben támogat, viszont így mind a testvéreim, mind pedig szüleim részéről ezt megkaphatom ajándékba, és ez sokat jelent. És aztán nyilván azért, ahogy így bontakozott így a hitem is, azért el kellett oda jutni, hogy személyesen dönteni, hogy én igen katolikus keresztényként akarom élni az életemet, fiatalként, aztán fiatal felnőttként, és nem csak azért, mert anya és apa visznek, és akkor megyünk együtt, hanem mert én személyesen Zsófi akarok menni. A szentmisére akarom megismerni azt a Jézus Krisztust, akit felfedezhettem, hogy élő személyként fordul igazából minnyájunk felé. Úgyhogy így nagyon dióhéjban talán ez a kezdeti rész, annyit még elmondanék, hogy én Budapesten Albertfalván nőttem föl. Az ottani albertfalvi Szent Mihály plébánia az nekem a örök bölcső, ahonnan elindulhattam, ahol megkaptam az első szentségeket is, mint máig, amikor tudok én, nekem oda az egy hazatérés, az odaérkezés, úgyhogy hálás vagyok az ottani közösségünknek is, akik között nagyon sok közös szép élményünk lehetett.
Csak a hallgatóknak mondom, hogy egy rendkívül fiatal lány ül velem szembe, egy hatalmas mosollyal az arcán, beteríti az egész stúdiót, és elképesztő, hogy ebben a mai világban ennyire fiatal szerzetes nővérrel ülök szemben. Tulajdonképpen hány éve van annak, hogy te beléptél a rendbe?
Szóval akkor segítsük kicsit a kedves hallgatókat. 1993-ban születtem, és hát lényegében azt tudom, amire emlékszem, hogy úgy kezdődött, amikor ilyen kamasz lehettem, ilyen ötödik, hetedikes, akkor így megvan egy jelenet bennem, hogy megyek az utcán, és nem, apáca nem akarok lenni. Tehát, hogy az nem leszek. Érdekes ez egyébként, hogy aztán hogyan bontokozott később. Hát olyan tizedikes voltam, én a budai Ciszterci Szent Imre gimnáziumba jártam, és ott volt egy olyan program, amit Pure Fashionnek hívnak, Pure Fashion tiszta divat, ez máig a fiatal lányoknak egy lehetőség, úgyhogy ez itt a reklám helyében akkor, hogy aki szeretné komolyabban megélni azt, hogy mit is jelent fiatal nőként, meg egyáltalán nőként az, hogy megéljük a kereszténységünket, akkor ez egy remek program. Számomra nagyon sokat jelentett, amikor édesapám bátorítására egyébként elindultam ezen a programon. Ez egy missziós program lányoknak, hogy tényleg hogyan éljük meg a kereszténységünket. Fiatal nőként ebbe beletartozik a lelkünk, meg a testünknek is a szépsége ápolása. Tehát a lelki élet ápolásán túl, hogy mi a Szentlélek temploma vagyunk, azon túl rengeteg praktikus tanácsot kaphattunk, hogy hogyan sminkeljünk csinosan, melyik az az öltözék, ami nekünk jól áll, kinek milyen az alkata, stb. És a centrális, ami számomra nagyon megmaradt, az a tiszta szívnek a gondolata, az az utáni vágy. Akkoriban ez még 2 éves program volt, és amikor elkezdtem, akkor volt egy ilyen nagyon szép léleksminkelő hétvége, ez volt a neve a lelki gyakorlatnak, amin részt vehettem, és már korábban ott nagyon szimpatikus volt nekem, ahogy a akkori csoportvezetőnk Jézusról beszélt. Tehát említettem már azt, hogy én keresztény családban nőttem föl, tehát az Istennek a jelenléte hozzátartozott már akkor a hétköznapjainkhoz. Viszont nagyon megérintett az, hogy itt áll előttem valaki, aki tényleg úgy beszél Jézusról, mint egy élő szeméről. Hogy Jézus ezt szereti, Jézusnak az tetszik, vagy az nem tetszik, vagy mit gondolhat Jézus, vagy belegondolt-e már akkor. És ez így elgondolkodtatott, úgy vonzott, meg lelkesített. Nem volt akkor még bennem kamaszként feltétlenül nagyon tudatos ez a dolog, de azt tudom, hogy ott azon a lelki gyakorlaton volt az első nagy Isten találkozás élményem, ami tényleg egy világot fordított meg bennem. Talán csak még annyit is szívesen megosztok, hogy én előtte eléggé ilyen zárkózott lányka voltam. Nem gondoltam volna, hogy képes lennék, mit tudom én, például gitár ragadni a kezembe, és akkor azzal énekelni így mások előtt. A legfontosabb élmény itt számomra az volt, hogy megtapasztalhattam azt, hogy Isten élő személy, és hogy ő kommunikálni akar velem, és hogy én is kapcsolatba léphetek vele, és hogy Jézus Krisztus az oltári szentségben, a szentáldozásban így jön hozzám. Onnantól kezdve megszületett bennem a tudatos döntés, hogy igen, én meg akarom ismerni Jézust, én ő miatt akarok menni szentmisére, akarom, hogy legyen kis kereszt a nyakamban, hogy hozzátartozom, akarom, hogy megbírmálkozhassak, mert akkor még közelebb lehetek hozzá. Szerettem volna megismerni, hogy mit jelent igazán imádkozni, hogyan lehet jól imádkozni egyáltalán, hogy ezt a fogalmat így össze lehet kapcsolni. És ez elindított ezen az úton, ami aztán fokozatosan bontakozott ki. Talán még itt egy apró ilyen szösszenet, hogy később tudtam meg a csoportvezetőnkről, hogy ő hivatástisztázó időszakban van, azaz azon gondolkodott, hogy kármelita szerzetes nővér legyen-e vagy sem. És hát egyrészt azért, mert csoportvezetőmre fölnéztem, akkor nyilván valami, amit csinál, akkor az vonzó, de másrészt azért is, mert számomra megélni az Isten közelségét ebben a közösségben, ami ott a Pure Fashion csoport volt számomra, egyszerűen megnyitotta előttem az utat, hogy ja, nem csak a családos hivatás van, hanem létezik a szerzetesi is. És elkezdtem így kíváncsiskodni, és volt, hogy lementem bizony 3 napra Magyar Székre a Kármelbe, hogy milyen is lehet ez az élet. Nyilván akartam a barátnőmmel is találkozni, aki már ott volt a Kármelbe, de barátkoztam a gondolattal, akkor még kármelita akartam lenni.
És akkor hogy történt a folytatás? Hogy nem, mégsem
hát
a Kármel?
Igazából oda jutottam, hogy 16-17 éves fejjel én nem tudok dönteni, mert mind a két hivatás, legyen az családos vagy szerzetesi hivatás, számomra gyönyörű. és nem vagyok kész rá, hogy ezt el tudjam dönteni. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy jól van, uram, akkor megyünk előre együtt, és akkor majd lesz valahogy, majd felfedezem biztos, hogy mi az utam. Nagyon jó volt egyébként, mert ebben az időszakban nagyon sok ifjúsági programon tudtam részt venni, önkéntes munkákat is vállalhattam, ilyen ifjúsági programokon, lelki gyakorlatokon vettem részt, és aztán szépen ez átbillent abban ilyen 20 éves koromra, hogy hát de azért én családot szeretnék, szóval, hogy azért mégis na. És nagyon tudatosan így kerestem így az életem párját, tehát hogy mentem előre, mint minden fiatal keresztény lány, hogy akkor most, akkor merre, hogyan tovább, de azért ezt a kérdéskört, hogy lehet, hogy van szerzetesség is esetleg, nem tudtam soha lezárni 100%-osan. Egyetemre mentem a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészettudományi karára, hát akkor még anglisztikára, és utána később aztán mesterképzésre, akkor magyar szakos tanári képzésre. Nagyon-nagyon szerettem, és éreztem egyre inkább a szívemben, hogy nekem a nevelés az hivatás. Hogy nem az számít nekem, hogy mennyi pénzt fogok kapni érte, hanem hogy nekem ott kell lennem a fiatalok mellett, hogy nevelni, hogy ott legyek mellettük, hogy elkísérhessem őket. És én ezt már akkor úgy éltem meg magamban, hogy nem mint munka, hanem tényleg mint elhivatottság. Itt akkor már érződik, hogy kicsikét így kanyarodunk a szalézi lelkiség felé, hiszen a fiataloknak az elkísérése az abszolút a karizmánkhoz tartozik. Domoszko mindig mondja, hogy a nevelés a szív dolga, de az egészben a különleges, hogy én abban az időben még tudatosan nem tudtam a szalíziakról, bár nagyon érdekes, hogy az általános iskolám neve, ott Albertfalván, az Domboszko. És nem számítottam erre a különleges csavarra az életemben, ami aztán így a szalíziakhoz visszavezetett a későbbiek folyamán.
Közben itt valami így megütötte a fülemet, mint zenésznek, mert ugye én is zenész vagyok, hogy ezek szerint azóta már ragadtál gitárt és énekeltél másokkal együtt, illetve mások előtt is. Ennek van valamilyen háttere? Tehát jártál olyan zeneiskolába vagy iskolába, ahol fejlesztetted ezt a tudást?
Igen, igen. Én a Weiner Leó zeneiskolába jártam 14 éven keresztül zongoratanszakra. Még az alapvető iskolai foglalkozásaim mellett, tehát én nem konzervatóriumba jártam, hanem mellette végeztem a zeneiskolát, és akkor emellett a szolfézs és a kórus volt az, ami még elkísért. A gitár az pedig első körben így a szüleimtől, mert nagyon szerettem volna megtanulni gitározni. Ez onnan jött, hogy Albertfalván hagyomány volt, illetve hát azóta is folytatódik a családos táboroknak a megtartása így a nyár folyamán, ahol rengeteg gitáros mise volt, és nekem ez nagyon tetszett, és én is szerettem volna akár így a tábor tűz körül kézbe venni a gitárt. A szüleim mindketten gitároznak, úgyhogy megtanították nekem az alapokat, utána pedig a magam lelkesedéséből gyakorolgattam, aztán bedobtak a mély vízbe, hogy akkor játsz a többiekkel a szentmisén, és onnantól kezdve ez így elkísér. A Pure Fashion program ideje alatt volt az, hogy elindult egy ilyen havi ifjúsági szentségimádás, ami nagyon különleges, mert az volt a cím, hogy fiatalokkal a fiatalokért, és ez máig meglepő számomra, mert amúgy a szalésziaknál ez a szlogenünk, hogy fiatalokkal a fiatalokért. Tehát annyira hihetetlen, hogy a Jóisten hogyan rakja össze az életünk puzzle darabjait, amiből aztán összeáll a kép, hogy ez a te utad. És ott kaptam ezt a felkérést, hogy nem akarnám-e vezetni esetleg a zenei szolgálatot, és hát igen, mondtam rá, nagy lelkesen, és utána az rendszeres havi program volt, még az egyetemi éveim alatt is egészen addig, amikor már éreztem ezt a felelősséget ott az ottani kápolnában, azt át kell, hogy adjam, mert a saját plébániámon kezdtem el jobban tevékenykedni, és már nem fért össze a kettő. Úgyhogy onnantól kezdve viszont Albertfalván vittük tovább a dicsőítő zenés szentségimádásokat.
Megosztam a kedves hallgatókkal ezt a kis műhelyi titkot, hogy úgy láttalak meg először ezen a rádió folyosóján, ahogy átmentem, meg láttalak ott a gyerekekkel, ahogy egy műzikelt vettetek fel a tévében, és a hatalmas mosolyoddal ott köztük. Amikor átkerültél ide az első helyedről, akkor is itt is az a szolgálatod, hogy a gyerekekkel foglalkozol és zenész velük, és ezeken az oratóriumokon veszel részt tulajdonképpen, vagy vezeted őket?
Igazából mindkettő. Annyit talán még így hozzátennék, hogy nálunk, amikor megvan az első fogadalom, utána történnek az első helyezések, úgyhogy nekem Eger az első, ahol nővérként tevékenykedhetek. A noviciátusból, tehát ahol képződnek a fiatal szerzetesek, onnan kerültem rögtön ide Egerbe.
Ez a noviciátus mennyi ideig tart?
2 év Rómában. Nálunk így a szalézi nővéreknél ez Rómában van, és hát így érkeztem meg aztán Egerbe. Hálás vagyok, mert igazából mindenki, amit hoz, így a hátizsákjában az be tudja helyezni a szolgálatba, mivel nekem a zene az kiemelkedően fontos, és az életemnek a része, úgy spontán módon is, hát akkor jön, hogy akkor ebből tudok ajándékozni. Úgyhogy mindig öröm számomra, amikor együtt tudunk zenélni, akár így a fiatalokkal szívesen jönnek a szentmisékre is, vagy például a kollégiumban a lányokkal most akkor gitárszakkört tartani, hogyha valaki szeretne, akkor zongorából is tudnék kicsit segíteni. Nagy öröm volt számomra, amikor Ágnes nővér az örök fordalmára kért föl, hogy akkor szedjem össze a csoportot, és akkor a zenei hátteret biztosítsuk. Az külön nagy ajándék volt, azt hiszem, mindannyiunk számára. És aztán bontakozott, hogy hát miért ne lehetne csinálni akár valami zenés produkciót Mazzarello Mária életéből, aki rendünknek a társvédőszentje Don Bosco mellett és alapító tagja. Úgyhogy innen jött aztán, hogy összegyűjteni azokat a dalokat, amik róla szólnak itt Magyarországon. Néhány dal született saját kezűleg is, és ebből állt össze most már az a Mazzarello Mária musical, ami mondjuk egy felvonásosnak tekinthető, de mégis egy betekintést enged abba a lelkiségbe, ami bennünket szalizi nővérekként elkísér. Örömmel hallom vissza, amikor másoknak pozitívan marad meg, akár a dallamvilág, akár a képi világ, amit sikerült színpadra vinni. Első körben még a Maklári iskolának, az amatőr színjátszó körének a diákjaival, és utána később pedig már itt az Egri Szalézi Oratórium animátorjaival együtt. Egy különleges ajándék volt számunkra az ebben való részvétel.
Ez az, amiről készült akkor a felvétel, amikor én először láttam.
Igen, így van, így van.
Tehát akkor megvan az első fogadalmad. Az örök fogadalomig hány év telik el a szalézi rendben?
Nálunk szalésziaknál ez úgy van, hogy az első fogadalom után 6 év után jön az örök fogadalom. Az ez alatti évek alatt pedig évente, aztán később 2 évente az a fogadalmunknak a megújítása zajlik, ami segít egy újabb lendületet adni, hogy újra tudatosítsuk azt az igent, amit kimondtunk ott az első fogadalomban is, ami végeredményben az Isten szeretetére való válasz.
Az oratóriumok, amikben te részt veszel, illetve amiknek az egyik vezetője vagy ilyen módon, ezek hogyan zajlanak?
Nálunk így szalésziaknál a szalézi oratórium, csak nagyon röviden így összefoglalva, kedves hallgatóknak is, hogy azok olyan délutáni foglalkozások, ahol a gyerekek közösségbe tudnak összegyűlni. A szalézi lelkiségünkben így az Isten szeretetét szeretnénk továbbadni számunkra egy olyan közegben, ahol otthon érezhetik magukat, ahol biztonságban vannak, ahol tere van a barátságok kibontakozásának, az Isten szeretetének a megismerésének, hogy tudunk együtt játszani. A légkört az a vidámság jellemzi, de ugyanakkor ez nem banalizálja el az életnek a nagy problémáit vagy fájdalmait. Tehát pont az a bizalmi légkör, ami meg tud születni a családiasságban, az lehetőséget ad arra, hogy bizony elmeséljék azt, amikor fáj, amikor nehéz, hogy akkor egy picit letegyük a terheinket, és mindezt úgy, hogy egy örök kapaszkodót tudjunk nekik felmutatni Jézusban, az ő barátságában, amely folyamatosan kinyújtott kéz feléjük, hiszen az Isten szeretete stabil és állandó. Mi pedig arra vagyunk hivatva, hogy fölismerjük, és erre mindenki hivatott, és a gyerekek meg hihetetlen érzékenységgel tudnak reagálni és észrevenni azt, hogy milyen jó, milyen béke van az Isten jelenlétében. Sokszor nem is tudatosítják, de szoktuk így egymás között mondani az animátorjainkkal, hogy itt van egy kicsit ilyen mennyország sziget, egy kis béke szigete, ami nem szakít ki a valóságból, viszont erőt ad ahhoz, hogy utána tovább menjünk mindig egy ilyen reménnyel. Úgyhogy nálunk itt Egerben, és akkor be is vonnám így Maklárt is, mert Makláron és Egerben is szolgálunk. Makláron szombat délelőtt, Egerben pedig szombat délután tartjuk az oratóriumainkat, ahol a fiatalokkal, azok a segítő fiatalok, akik bennünket segítenek így a programok szervezésében, a lelkiségnek a továbbadásában, ők a szalézi animátorok. Velük együtt szervezzük ezeket a játékos délutánokat. Szoktunk családi napokat is szervezni, ilyenkor ez nagyobb reklámozásra kerül, hogy a családokhoz eljusson a hír. Adventben például szokott lenni adventi gyertyakészítés, meg a koszorúkészítés. Akkor szoktunk például a nyitó ünnep, illetve a záró ünnep így az év folyamán, hogy ennek is legyen éve. Aztán végeredményben pedig a 2 hetes nyári tábor, ami tényleg nagyon nagy lelkesedéssel jelentkeznek a gyerekek és a családok. Idén 130 gyerkőc vett részt a táborban, és azt hiszem, hogy felejthetetlen élményeket élhettünk meg együtt.
Többször is említetted Maklárt.
Így van.
Nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mi is van Makláron konkrétan, milyen van a rendnek.
Makláron a Szent István általános iskola, az az iskola, amit most már 4. éve kísérünk, és most már így a mi nővéri szolgálatunknak a része, hogy ott jelen legyünk, az ottani nevelésbe becsatlakozhassunk. az iskolának a felkérésére és közös együttműködésre alapulva. Úgyhogy ott jó magam angolt, illetve hittant és oratóriumi hittant tartok. Magyar szakos tanárként most még a korepetálásban segítek be, a nővértársam pedig a hitoktatással foglalkozik elsődlegesen.
Tehát akkor tulajdonképpen te tanárként is dolgozol.
Igen.
Egy komoly és nehéz kérdést azért föltennék, hogyha lehetne, hogy...
Nyugodtan.
Ahogy elnéznek itt ilyen fiatalon, ilyen mosolyjal az arcodon, ugye nektek meg kell fogadni a fogadalomkor több mindent is. Például, hogy nyilván nővérként az egész testedet, az egész lelkedet és mindenedet átadod akkor a Jóistennek, és tulajdonképpen akkor az anyaságot is fel kell, hogy add, de mégse, mert hiszen ott van az a rengeteg gyerek, akit kapsz.
Igen. Hát hálásan köszönöm a bátor kérdéseket is. Csak hogy kicsit előkészítsem a terepet, szerzetesként három fogadalmat teszünk, a tisztaság, a szegénység és az engedelmesség. Azt hiszem érthetőbbé válik, hogyha ezekben a fogadalmakban nem csak azt nézi az ember, hogy mi az, amiről lemondok, hanem hogy miért vagy kiért teszem ezt. Tehát, hogyha abból indulok ki, hogy az Isten a végtelen szeretet, és válaszolni akarok arra a szeretetre, amit megtapasztalhattam az életembe, akkor ugyanúgy, mint a Szentírásban is a történet, nem? Hogy amikor megtalálta a nagyobb, legnagyobb kincset, mindenét eladta, hogy utána az a kincs az övé lehessen. Kicsit hasonlóképpen élem meg én is a hivatást, hogy a Jóisten elém tárt két ajándék lehetőséget, soha nem vonta volna meg a szeretetét, hogyha én a családos utat választom. Soha nem erőltetett volna abba bele, hogy én szerzetes legyek. De azt éreztem, hogy ő szabadon felajánlja nekem, hogy választhatom ezt az utat is. És hát amikor ezt megértettem, akkor igazából én voltam a legboldogabb, és nem is tudtam elhinni, hogy Jézus így maga mellé akar hívni, hogy így vegyek részt az ő, igazából az ő küldetésében a világban, ami mindig az Isten szeretetének a továbbadásáról szól. És nyilván őt követni az végeredményben mindig a jeruzsálemi út, ami fölvisz a Golgotára. És ennek tudatában talán nehéz így megérteni azokat a lemondásokat, vagy fölajánlásokat, ami a szerzetesi fogadalomnak a része. De hogyha csak abba gondolok bele, hogy egy édesanyja is mennyi minden áldozatot hoz azért, akiket szeret, akkor utána valahogy könnyebben megérthető ez a dimenzió, azt hiszem. Ugyanakkor azt is tudom, hogy ez szeretet nélkül nem megy. Tehát, hogyha Jóisten meghív, akkor megadja hozzá az erőt is. Nem fog olyat kérni, amire ne adná meg az erőt. Nyilván a fizikai, biológiai édesanyaságról való lemondás az nem egy egyszerű dolog, viszont tényleg csak ebben tudom megfogalmazni, hogy az a szeretett tapasztalat, amit így ajándékként én felfedezhettem az életemben, így Isten részéről, ez olyan, mint amikor az ember így szerelmes lesz, nem tudom jobban megfogalmazni. Azért, amikor az ember család mellett dönt és megházasodik, akkor az ő élete párjára mindennel igent mond, a nehézségekkel és küzdelmekkel együtt. Amikor felfedezhettem, hogy Isten magának hív, akkor én mindennel együtt igent akartam mondani rá. Azt hiszem, talán így jobban érhető a dimenzió, mert a nehézségek minden életállapotban lesznek, viszont akkor megadatik hozzá az erő is. Ugyanakkor ott van az a sík is, ami a lelki anyaság, amire azt hiszem, hogy minden nő hivatott, ez legyen biológiai, vagy legyen lelki síkon. A nevelésben pedig ez egy olyan aspektus számomra, ami nagyon, nagyon intenzíven megjelenik, ott lenni a másik ember mellett, és igazából teret adni annak az Istennek, aki Krisztusban közöttünk jelen van, az ő életéből továbbadni valamit, mert amit én tudok adni, az édeskevés, viszont aki igazán tud adni, az Jézus, és ha rá tudok mutatni, és valaki kézen fogja őt azért, mert elmesélhettem, hogy ő hogyan szeret, vagy hogyan van jelen, akkor onnantól kezdve megint életet ajándékozhattunk tovább. Ez azt hiszem, hogy a lelki anyaságnak egy olyan dimenziója, amire a szerzetes is hivatott, vagy lelki apaság, amire mondjuk a pap, vagy a szerzetes hivatott.
Kedves hallgatóink! Meggyesi Zsófia szalézi nővérrel beszélgettünk az elmúlt közel fél órában, mely beszélgetés folytatását egy hét múlva ugyanebben az időpontban hallgathatják meg. További szép napot és jó rádiózást kívánva búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsze Péter. Mai adásunknak két témája lesz, már is mondom, hogy melyek ezek. Vallásturisztikai szakirányú továbbképzés indult az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen. A képzés célja, hogy olyan szakembereket készítsenek fel, akik a megszerzett ismeretek birtokában képesek a hazai vallási értékkincsek szervezett bemutatására, vallásturisztikai vállalkozás menedzsmentjére.
Tulajdonképpen a Nemzeti Vallásturizmus Intézkedési Terv egyik stratégiai pontjának fő iniciatívája az lényegében a képzés. 7 éves folyamatnak egy nagyon szép gyümölcse ez az alkalom, hogy megnyithattuk ezt a képzést.
Idén is tartottak szabadtéri evangelizációt a szilvásváradi kerektemplom kertjében. 2007 óta minden évben megszervezik az alkalmat, melyre nem csak a településről, illetve a környező falvakról, városokból érkeznek érdeklődők, hanem határon túlról is.
Kicsit olyan hangulata van az egésznek, legalábbis az én benyomásom ez volt, mikor legelőször 2011-ben részt vettem rajta, mint a hegyi beszéd. Ez egyre inkább bővül azóta már, tehát már most már mondhatom azt, hogy nem is annyira csak egyházmegyei jellegű, hanem regionális.
Ez tehát mai témakínálatunk. Tartsanak velünk! Vallásturisztikai szakirányú továbbképzés indult az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen. A képzés célja, hogy olyan szakembereket készítsenek fel, akik a megszerzett ismeretek birtokában képesek a hazai vallási értékkincsek szervezett bemutatására, vallásturisztikai vállalkozás menedzsmentjére. A képzés ökumenikus perspektívát kínál. A 2,5 éves szakirányú továbbképzés levelező tagozaton jelenleg 11 hallgatóval indult el. A szaknyitó napján és egyben első oktatási napján készült helyszíni összeállításunkban először dr. Novák István, delegált általános rektorhelyettest, Sütő Dávid Pelé kérdezte a részletekről.
Azt gondolom, hogy az egyetemünk, amelyik immáron 4. éve katolikus egyetem, minden lehetőséget meg kell, hogy ragadjon arra, hogy a katolikus értéket, vagy tágabban a keresztény értékrendszert megismertesse a hallgatókkal, és tulajdonképpen az is egy nem titkolt cél, hogy az oktatók is ezt még jobban megismerjék. A vallásturisztikai szakember szakirány az arra jó, hogy egyrészt akik ebben a képzésben bekapcsolódnak hallgatóként, mind teológiailag, mind pedig szakmailag kapnak egy olyan ismeretanyagot, amelyet akár jelenlegi munkahelyükön, akár egy jövőbeni munkahelyükön, akár zarándoklatok vezetésekor jól fognak tudni használni és alkalmazni. Akik pedig oktatnak, a kedves kollégák, azt gondolom, hogy egy részük már évek óta ilyen területtel foglalkozik, tehát tőlük valóban nagyon sok mindent fognak tanulni a hallgatók. akik pedig ezzel a területtel, vagy azzal a szakmai tárggyal, amelyet fognak oktatni, eddig mondjuk nem a vallásturizmus szakirányra jelentkezeteket oktatták, hanem mondjuk egy általános tantárgyként tanították az egyetemen, biztos, hogy jobban utána fognak nézni azoknak az egyházi, keresztény, katolikus és ökumenikus szempontoknak, amelyek alapján a saját tantárgyukat, azt követően majd már az egész egyetemen is olyan formába tudják tanítani, hogy az egyre inkább közelebb álljon a keresztény értékrendünkhöz.
És hogyan látja itt a megnyitó napon, mennyire lelkesek a hallgatók, az oktatók? Ha jól tudom, itt már volt egy kis ismerkedés is, tehát a hallgatók és az oktatók megismerkedtek egymással.
Bemutatkoztak a oktató kollégák, és én is nagyon örültem annak, hogy megismerhettem a kollégáknak a munkáját. Mi azért az egyetemen több mint 800-an vagyunk, és ennek a csapatnak a fele körülbelül az oktató-kutató, tehát valóban van olyan, akit nem is igazán tudunk személyesen ismerni. Itt most, ahogy elmondták azt, hogy mit is szeretnének, és mi az, amivel szeretnék a hallgatókat megörvendeztetni, ez már eleve egy tudásátadás volt, és nagyon jó volt, hogy az ország különböző pontjairól, az Zarándok Akadémia részéről, a minisztériumból, miniszterelnökségről jöttek olyan kollégák, akik majd a képzés során oktatni fognak, vagyis ezáltal valóban egy rendkívül széles spektruma jelenik majd meg az ismeretek átadásának. Én most a beszélgetés készítése után néhány perc múlva fogom tartani az első előadást. Ennek a címe a vallásturizmus szellemi alapjai. Azt gondolom, hogy ez egy olyan tantárgy, aminek a keretében először majd a hallgatókat kell megismernem, hogy milyen háttérrel rendelkeznek, milyen vallási, teológiai ismeret anyaggal, és ehhez fogom majd igazítani aztán a mai napnak a témáit.
Dr. Csáfor Hajnalkával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem oktatási rektor helyettesével beszélgetek. Mire tekint vissza a szak indulása? Honnan jött az ötlete, hogy elinduljon?
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen eddig is volt turizmusképzés, és a kollégák már mondhatom azt, hogy évek óta dédelgetik ezt az álmot, hogy vallásturisztikai témában az alapszak szakirányán túl egy magasabb szintű képzést is indítsunk, és ezzel az álmunkkal találkozott a miniszterelnöki hivatal kezdeményezése, hogy egyházi fenntartású egyetemek indítsanak vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzést, és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem mindent megtett annak érdekében, hogy ez a képzés minél hamarabb elinduljon, és tudtommal a 2024-25-ös tanév őszi fél évében mi vagyunk az elsők, akiknek sikerült a képzést meghirdetnünk, és a mai nappal el is fog indulni az oktatás.
És mekkora jelentősége van, hogyan kapcsolódik az egyetem portfóliójába, hogyan egészíti ezt ki?
Amikor egyetemünk 72 év állami fenntartás után visszatért az Egri Főegyházmegye szárnyai alá, akkor megfogalmaztuk a jövőképünket és a küldetésünket, aminek nagyon hangsúlyos része az, hogy járuljunk hozzá az egyház tanítói küldetésének a teljesítéséhez, illetve feladatunk az is, hogy a kulturális örökség, a vallási örökség megismerésében, megismertetésében részt vegyünk, és ehhez a célhoz kapcsolódik ez a vallásturisztikai szakemberképzés is.
Szonták Szabolcssal, a Nemzeti Vallásturizmus Tanács főtitkárával, református lelkésszel folytatom az összeállítást. Honnan indult ez a képzés, milyen ötlet alapján kezdődött el?
A képzés, mondhatom azt, hogy 7 éves múltra tekint vissza, hiszen 7 éve, amikor elkezdtem a kollégámmal struktúrálni azt, hogy hogyan definiálható Magyarországnak a vallásturizmusa, akkor nagyon gyorsan és egyértelműen láttuk azt, hogy ezen a hálón van egy hatalmas nagy lyuk, ezt a lyukat pedig úgy hívják, hogy edukáció. Edukálni kell lényegében azokat, akik turisztika szakma szempontjából benne vannak azokba a történetbe, hogy embereket visznek be a templomba, és edukálni kell ugyanúgy az egyházainkat, hogy mi történik akkor, hogyha utazók mennek be a templomba. És tulajdonképpen a Nemzeti Vallásturizmus Intézkedési Terv egyik stratégiai pontjának fő iniciatívája az lényegében a képzés, úgyhogy tulajdonképpen mondhatom azt, hogy egy 7 éves folyamatnak vagyunk egy izgalmas állomáspontján, és azt látjuk, hogy nagyon jó ez a jellegű célkitűzés, hiszen az a képzés, ami most itt beindul az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen. Ez egy ökumenikus képzés, nagyon-nagyon fontos, ez minden hallgató számára. Ugyanúgy vannak itt református hallgatók is, mint katolikus hallgatók, sőt, ugyanúgy a nemzettestnek szól, hiszen vannak határon túli hallgatók is, úgyhogy röviden azt tudom mondani, hogy egy 7 éves folyamatnak egy nagyon szép gyümölcse ez az alkalom, hogy megnyithattuk ezt a képzést.
A különböző felekezetek, vezetői, tanácsosai hogyan fogadták ezt, hogy egy ilyen közös képzés indul el, és hát minden felekezetnek úgymond a vallás turisztikai értékeit meg tudják mutatni.
Azt kell mondjam, rövid és egyszerű tömör válaszom, hogy jól. De ez is visszanyúlik több évre, hiszen a Nemzeti Vallásturizmus Intézkedési Terv az alapjában véve abból indultunk ki, hogy vallási turizmusról lehet beszélni az egyházak nélkül, de nem érdemes. Tehát református lelkipásztorként is pontosan tudtam azt, hogy először az egyházi vezetőkkel kell leülnünk egy asztalhoz, és velünk kell egyeztetni arról, hogy ők hogyan viszonyulnak egyáltalán ahhoz a témához, hogy tulajdonképpen mégiscsak, amikor alapjában véve általános turizmusról beszéljünk, ezt a történetet megpróbáljuk közelíteni azokhoz az egyházi értékkincsekhez, amiben nyilván megvan az egyházak által kitűzött cél, Isten igényének a hirdetése. Természetesen missziós célunk és feladata is van mind a református, mind más felekezeteknek, de ez mégiscsak egy sajátos, hogy mondjam, szubkultúra, amikor a turizmusról beszélünk, de azt tudom mondani, hogy az egyházi vezetőink nagyon világosan látják annak a lehetőségét és a felelősségét, hogyha már az egyházi értékek fel vannak újítva, azok tulajdonképpen ne csak egy zárt közösség számára legyenek elérhetőek, hanem mindenki számára, aki érdeklődik, és mi azt látjuk, hogy az egyházak, hála is Istennek, jelen helyzetben nagyon sok irányból tudják megszólítani az embereket, hiszen nem csak az épített örökségen keresztül, nem csak a kultúrán keresztül, de már ilyen csúnya szavakat is mondhatok, hogy a gasztron keresztül, vagy a különböző fesztiválokon keresztül, sőt, vannak influencer papjaink, lelkészeink és rabjaink is, tehát nagyon sok irányból meg tudjuk szólítani az utazót, de cél, hogy tulajdonképpen valamilyen transformációra bírjuk, olyan szempontból, hogy ne csak egy élménnyel, egy mulandó élménnyel menjen tovább, hanem elgondolkodjon az élet értelmén, és a végén pedig közelebb lépjen Istenhez.
Mennyire hiánypótló ez a szakirány, ez a képzés, mennyire hiánypótló itt akár az egyetemen, vagy országos szinten?
Teljes mértékben hiánypótló, tehát mi azt látjuk, hogy voltak próbálkozások, de azt is látjuk, hogy ez egy nagyon-nagyon összetett kérdéskör. Tehát a vallás turizmusról beszélni, a turisztikai ágazat összes szereplőjét meg kell szólítani, az egyházi vezetésnek és a lényegében a hétközi lelkipásztoroknak, atyáknak, rabbiknak a mindennapjait is meg kell tudni szólítani, és nyilván a szakmát is, vagy a képzést is meg kell tudni szólítani. Tehát mi azt látjuk, hogy az eddigi próbálkozások azért nem működtek, mert egymástól függetlenül próbálták meg ezt az egész történetet definiálni, de most van egy olyan szenárió, amin keresztül viszont kialakult az, hogy lényegében állam, egyház és szakma meccés pontjában tudjuk ezt a képzést elindítani, és vannak tervben más országrészekben, más egyetemeken is ilyen szakoknak az elindítói, hiszen hogyha látjuk azt, hogy mennyi egyházi értékeink vannak a különböző felekezetekben, akkor valóban a munkasok, a munkás kevés, de mi azon vagyunk, hogy segítsük így ezzel is nem csak a szakmát, hanem az egyháznak egyfajta pre-evangelizációs lehetőségeiként is látjuk a vallásturizmust.
Hogyan látja az EGRI Eszterházi Károly Katolikus Egyetem, hogyan fogadta ezt, miként fogadta be ezt a képzést?
Én azt látom, hogy jól, de ennek pedig ugyancsak egy megelőző strukturális alapfeltétele volt az, amit ugyancsak megfogalmaztunk a Nemzeti Vallásturizmus Intézkedési Tervben, hogy minden évben van egy olyan fórumunk, ahol ezt a szakmai hálót próbáljuk meg erősíteni. Tehát először a bizalmat kell tudni kiépíteni, a kölcsönös elfogadást egymás felé, és ilyen szempontból nyitott kapukon jöttünk be, mert azzal, hogy az EGRI Főegyházmegyének a képviselője ezen a fórumon megjelent, azzal, hogy párbeszédet alakítottunk ki, azzal, hogy nem azt mondtuk, hogy valamit rád akarunk kényszeríteni, hanem az, hogy nézd, ez a terv gazdagít téged is, ezzel tulajdonképpen egyértelmű volt szinte hogy ez meg fog nyílni. Én természetesen külön örülök annak, hogy ez Egerben nyílt meg először, de ez csak azért van, mert hazai pályán mozgok.
Nyitó napon beszéd alatt mit látott a hallgatóknál a szemükben? Mennyire várják úgymond a képzést, a tanulást, illetve mit kaphatnak?
Én azt láttam a tanulóknak és az oktatóknak a szemében is, és ezért volt a megnyitó gondolatom is ennyire átfogó, hogy egy nagy egésznek a része. És egy nagy egész részének lenni nagyon nagy felelősség, hiszen nem önmagáért való az, amiben részt vesznek. És én azt gondolom, hogy a hallgatók szemében pedig egyértelműen azt láttam, hogy itt az oktatáson túl kaphatnak egy olyan szemléletet, ami igazán sikeressé teheti őket abban, hogy a munkájukat nagyon magas színvonalon és még azon túl is el tudják végezni.
Domjánné dr. Nizsalovszkit a tanszékvezetővel, egyetemi docenssel és hát a képzés szakfelelősével beszélgetek. Hogyan állították össze a vallásturizmus képzést? Miként néz ki ez a képzés itt az egyetemen?
A képzést a Veszprémi Érseki Főiskola akkreditálta, és az ő mintatantervüket vettük át, képzési tervüket vettük át. Egy kicsit átdolgoztuk, amennyire a rendszer engedte, tehát tulajdonképpen a tantárgyi csoportok esetében meg volt kötve a kezünk, de volt némi mozgástér, amiben mi módosítottunk a Veszprémi Érseki Főiskola által akkreditált képzésen, a tantárgyak megnevezésén, illetve a tantárgyakon belül. A képzés az két fél éves képzés, úgynevezett posztgraduális képzés, szakirányú továbbképzés, tehát alapdiploma után, tehát BS diploma után érkezőket várjuk szeretettel. Itt tulajdonképpen tágra nyitottuk a kaput, tehát gyakorlatilag szinte bármilyen tudományterületről várjuk az érdeklődő hallgatókat, bármilyen tudományterületen is szerezték meg az alapfokú diplomájukat.
Mennyien jelentkeztek most itt az első időszakban, hiszen, ha jól tudom, már az első óra is zajlik.
Igen, 11 fővel indul most el a képzésünk. Nem is akartunk nagy létszámmal indulni, hiszen ez a képzés, ez nem annyira a mennyiségről, sokkal inkább egy közösségről, sokkal inkább egy olyan építkezésről szól, amiből nem a tömegtermelés a lényeg.
Mi a céljuk ezzel a képzéssel? Mit szeretnének átadni a hallgatóknak? Mit kaphatnak itt a képzésen?
Már hogyha azt a szót kimondjuk, hogy vallási turizmus, már maga az is egy olyan szó, aminek a két tagnak az értelme egy kicsit, vagy jelentése egy kicsit ellentétben áll egymás, ugye a vallási, az annak a mögöttes tartalma, vagy a mögöttes fogalma, az sokkal inkább a spiritualitáshoz kapcsolódik. Míg a turizmusból, ahogy azt Baric Leura nővér is már említette, sokkal inkább a pénz, a gazdaság, a profit fog az eszünkbe jutni, és hogyan tudjuk ezt a kettőt összekapcsolni. Nekünk az a célunk, hogy a hallgatóinknak olyan ismereteket, olyan tudást, olyan naprakész tudást adjunk, amivel a hitet professzionális módszerekkel, modern módszerekkel át tudják adni az érdeklődőknek, a látogatóknak. Tehát tulajdonképpen ezt ennek a fogalomnak a kettősségét szeretnénk feloldani. És hogy miért van erre szükség? Az elmúlt években számtalan egyházhoz kapcsolódó érték újult meg, vagy részben, vagy akár teljesen is. Minden egyházhoz kapcsolódóan láthatunk napról napra a híradásokban, hogy megújulnak templomok, megújulnak kiállítások, múzeumok. Viszont ezek, hogyha turisztikai szemmel nézzük, akkor ezek turisztikai termékek. Amit az egyik kolléga is mondott, hogy és akkor itt vagyunk az 1552-es egri vár vívásnak a időpontjánál, és nekem nagyon tetszett ez a gondolat, amit dr. Verók Attila professzor úr mondott, Dobó Istvánnak a buzdító beszédével kapcsolatban, hogy a falak ereje nem a kövekben rejlik, hanem a falak erejéhez, a védőknek a lelkülete kapcsolódik hozzá, az határozza meg. Nagyon szép értékeink vannak, de az, hogy ezeket hogyan tudjuk átadni, ehhez kell a hit, amit szeretnénk elmélyíteni, és kell egy szakmai professzionalizmus, mert ezek turisztikai termékek. Ezeket kell tudni fejleszteni, meg kell tudni marketingelni, mert hiába van egy értékünk, hogyha ezt nem tudjuk kivinni a piacra, nem tudjuk megmutatni őket a potenciális látogatók felé, akkor ezeket nem tudjuk megmutatni, ezek nem ütik meg az ő ingerküszöbüket, nem fognak találkozni ezekkel az értékekkel. Mi ezekben szeretnénk segíteni a hallgatóinknak, hogy professzionális eszközök eszközökkel úgy tudják piacra vinni ezeket a vallásturisztikai értékeket, hogy ezek meg tudják találni a látogatókat, a potenciális látogatókat.
Hogyan telt ez a megnyitó nap, az oktatók a diákokkal, hogyan ismerkedtek meg hallgatókkal, hiszen ez a mai nap erről szólt, mennyire csillog a hallgatók szeme?
A végén már egy kicsit tompán csillogott, hiszen a megnyitónk kicsit hosszúra sikeredett, egy órás megnyitót tudhatunk most magunk között, közben pedig már elkezdődött az első konzultáció is dr. Novák István rektor helyettes atyával. Fontosnak éreztem azt, és fontosnak érzem azt, hogy az oktatók és a hallgatók találkozzanak, az összes oktató találkozzon, jelen legyen az első alkalmon, és tudjanak találkozni a hallgatókkal, mert az én nem titkolt célom, amit el is mondtam így a zárószavak egyikeként, hogy én szeretnék közösséget építeni. Közösséget építeni az oktatókból, a hallgatókból, a mindenkiből, aki most itt jelen volt. Azért, hogy ezek a hallgatók kikerülve majd az első év után sikeres vizsgájukat letéve, úgy tudjanak visszakerülni a munkahelyükre, úgy tudják végezni a munkáját, hogy egy közösségnek lettek a tagjai, akik mindig számíthatnak egymásra. Számíthatnak egymásra, hogyha problémájuk támad, akkor ezt meg tudják osztani akár az oktatókkal, akár a hallgató kollégáikkal, hallgatótársaikkal, a jó példákat meg tudják osztani egymással. Egy olyan közösséget, egy olyan szakmai és baráti közösséget építve ezáltal, akik együtt tudják majd megosztani a hitet másokkal, együtt tudják megosztani a hitet a látogatókkal.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Idén is tartottak szabadtéri evangelizációt a szilvásváradi kerektemplom kertjében. 2007 óta minden évben megszervezik az alkalmat, melyre nem csak a településről, illetve a környező falvakról, városokból érkeznek a hívek, hanem határon túlról is. Deliné Horkai Márta helyettes lelkipásztorral Huszár Kata beszélgetett.
Az első alkalma az 2007-ben volt, augusztus 5-én, amikor is még az akkori esperes úr, nagytiszteletű Kádár Zsolt, esperes úr, ötlete volt ez, és a néhai Csihaja Kálmán volt az akkori első szolgálattevő, és hát egy nagyon áldott alkalom volt, így egyházmegye által is megtámogatott, és ez most már immáron ugye 17. alkalommal vagyunk most jelen, és rendeződik meg ez a csodálatos alkalom, teljes mértékben az egyházmegye támogatásával, és hát gyakorlatilag a rendezésével, de azért elég erősen szabad kezet ad így a gyülekezetnek is, úgyhogy évről évre, mindig augusztus első vasárnapjának délutánján van ez a szabadtéri evangelizáció, és hát egy kicsit olyan hangulata van az egésznek, legalábbis az én benyomásom ez volt, mikor legelőször 2011-ben részt vettem rajta, hogy mint a hegyi beszéd, hogy az emberkék szépen gyerekekkel, mindennel, szépen a füvön, plédeken, kinek ahogy jól esik, és akkor hát ugye szólt az evangélium, szóltak a dicsőítések, az énekek, és ez egyre inkább bővül azóta már, tehát már most már mondhatom azt, hogy nem is annyira csak egyházmegyei jellegű, hanem regionális. Tehát ugye mi itt határszél vagyunk megyét illetően, és ugye a Borsod-Gömöri rész is átjár nagy aktivitással, sőt, mi több, mondhatnánk Kárpát-medenceinek is, mert voltak már erdélyi, aztán most is vannak felvidéki testvéreink, aztán Kárpátaljáról is voltak, már szolgálattevők is voltak ezekről a vidékekről, úgyhogy tehát egy egyre szélesebb kör. És most meg még külön van egy nagy örömünk, hogy a helyi gyülekezeti tagok is elkezdtek szolgálni ebben a tekintetben. Jó hírét vitték ennek az alkalomnak. Ugye mi most úgy rendezzük ezt, hogy gyülekezeti tagokkal és a presbitériummal közösen megbeszéljük. Tehát ugye Karászi nagytiszteletű úr volt az, aki ezt ugye szervezte egészen 2022-ig. 2022 már Szűrsától vagyok én helyettes lelkész itt a gyülekezetben, és mi, tehát én arról tudok beszámolni, ugye, amit mi szerveztünk már, ez most a harmadik alkalom már, hogy mindig a presbitériummal megbeszéljük, és akkor így imádságban hordozzuk azt, hogy ki is legyen akkor a szolgálattevő, és hogy is legyen. Minden alkalommal más szolgálattevő van, és igyekszünk, tehát arra is odafigyelni, hogy messze vidékről is akár, tehát hogy minél inkább megismerni a mi református egyházunkat, mert azért egységesek vagyunk mi, mint reformátusok, de azért vannak tájegységek, vannak helyi szokások, különböző szokásjogok, és azért azokat nem árt megismerni. Így történt a mostani, hogy szerepelni voltak a népdalkörrel a kis asszonyaink a gyülekezetből, ez egy önkormányzati nyugdíjas klub, és ahol szerepelni voltak egy ünnepségen, ott több fellépő volt, elkezdtek beszélgetni, kiderült ott is, hogy reformátusok vannak közöttük, és olyan nagy barátságot kötöttek, hogy bizony ők is ajánlkoztak, és a mieink is meghívták, úgyhogy most van egy plusz népdalkörünk, most itt a maklári csapat így van itt köztünk, hogy egy ilyen barátságból induló, de aztán a Gedeon társasággal is sikerült most kapcsolatot teremteni, beszélgetni, és akkor ők is tiszteletüket teszik most itt köztünk, hogyha most egy nagyon-nagyon széles repertoárral készülünk, ahhoz képest például, ami az ezelőtti volt, bár tavaly például Dészabó Dániel, nagyon örültünk a szolgálatának, ő volt a szolgálattevő, csodálatos alkalmat töltöttünk együtt, úgyhogy minden alkalomra más-más szolgálattevő, és mindig nagyon áldásos, és azt mondhatom, hogy egyre áldásosabb. Jövőre is gondoltunk már, ha Isten éltet bennünket és megtart, akkor ifja Pocsai Sándor feleségével, Tővisi Timeával jönnének, amennyiben be tudják még az idejükbe kalkulálni, mert ezt már tavaly kértük, úgyhogy elég leterhelt nekik is a nyaruk. Úgyhogy nagyon örvendezünk, és a gyülekezet körében is egyre népszerűbb, egyre nagyobb hangsúly van rajta, egyre többeket vonunk be, és egyre inkább érzi, talán majdnem mondhatnám azt, hogy nem is tűnik fel, hogy az egy egyházmegyei rendezvény, mert olyan intenzitással van benne a helyi gyülekezet, hogy tényleg a presbiterek, a gyülekezeti tagok, asszonyok sütnek, recepteket cserélnek, aztán felajánlásokat kapunk most már egyre inkább, egyre jobbakat. Úgyhogy népünnepélyé kezdi kinőni magát, aminek mi végtelenül örülünk.
Mennyire más egyébként egy ilyen szabadtéri evangelizáció, akár a hangulatát, akár a szellemiségét tekintve, mint egy vasárnapi igehirdetés a templomban. Igen. Könnyedebb, közvetlenebb? Mert valahogy így ebből azt éreztem, ahogy ugye említette tiszteletes asszony, hogy ülnek a füvön, plédeken, gyerekek, nagyok, igen, tehát csak egy közvetlenebb hozzászólást és kapcsolatot teremt.
Való igaz. Hát az Isten tiszteletünk azért az egy eléggé kötött liturgia. Nyilvánvalóan itt is megvan a liturgiája egyébként az egésznek, viszont tényleg valóban szabadabb, valóban közvetlenebb. Egy kicsit kijövünk a templom falai mögül, ez már ad ennek egy egészen más érzetet ugye az embernek, és az, hogy ez a, hadd fogalmazok így, hogy jövésmenés, tehát föláll, odébb megy, aztán egymásnak, ahogy teret engednek. Aztán, jaj, ő nem hozott, én figyeltem ilyet például tavaly előtt is volt, hogy jaj, ő elfelejtett most kispárnát hozni, ő meg a kis székét hagyta otthon is, és csodálatosan gyorsan megosztják a plédjeiket is, úgyhogy több család is el tud férni egy pléden, úgyhogy ez mondjuk egy református istentisztelet keretében, egy vasárnapi főistentisztelet nem igazán mondható azért így el, tehát ebben valószínű, hogy teljesen más, és ami még talán különlegesebb ezzel kapcsolatban, hogy ugye templomi istentisztelet vagy pedig kültéri, az pedig az, hogy ez olyasmi, mint amikor az Úr Jézus szerte járt és hirdette az evangéliumot, hogy itt is az van, hogy egy egészen más hangulata, lelkülete van, hogy a fák alatt, a madárcsicsergés, halljuk a vonatfüttyöt, tehát zajlik az élet mellettünk, és közben itt van egy békesziget, itt van egy kis elcsendesedési lehetőség, és tényleg ott vagyunk az Úristennek a lábainál, az Úr Jézus lábainál, és valóban, tehát az evangélium szól, itt lelkek térnek meg, tudunk konkrét példákat rá, vagy megérintődnek, vagy beékelődnek, vagy besimulnak igazából a gyülekezeti életbe, ilyenekről is tudunk. Úgyhogy másabb, teljesen másabb, viszont mégiscsak ugyanarról van szó. Tehát az üzenet azért ugyanaz, meg az evangélium.
Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Ha lemaradtak volna adásunkról, vagy újra meghallgatnák, megtehetik az europaradio.hu oldalon. A szerkesztőt, Kojsze Pétert hallották. Tartsanak velünk a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 100.